nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A Szent István Rádióban.
Az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán megerősítette, hogy Osztye Zoltán, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosa, nem a főegyházmegye megbízásából és engedélyével szólalt fel a csütörtök esti a Fidesz és a KDNP által szervezett tüntetésen a Sándor palotánál. Péntek reggel a szemlélek.net oldalon jelent meg Süllei Lászlónak, az Esztergom budapesti főegyházmegye általános helynökének levele, amelyben elhatárolódott a plébános politikai szereplésétől. Süllei László azt írta: korunk közélete különösen megosztott, a politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat. Mindannyian rászorulunk Isten érgalmára, ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket. Dicsérjétek az Urat és áldjátok! Ezzel a mottóval rendezik meg az idei Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Július 16-a és 19-e között lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programra a szalóki levéllel invitálnak mindenkit. Idézzük: az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. Talán azért áll olyan közel hozzánk Ferenc, mert nem rendkívüli dolgokat akar tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangéliumot. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik, hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő, hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem, hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat részletes programját az eger.egyházmegye.hu oldalon találják meg. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hitt. Le a kalappal, a kormány megmentett 10 milliárd eurónyi forrást az országnak, jutnia kell ebből a budapesti közlekedési, zöld és lakhatási fejlesztésekre. Írta a főpolgármester a közösségi oldalán, mi készen állunk, hogy új együttműködéssel új aranykora lehessen a városnak, fogalmazott Karácsony Gergely. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel, a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Máshogy csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Jó estét kívánok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a nagyon nagy türelmet. Ma estére az érzelmileg is intelligens házasságról gondolkodunk egy kicsit. Intelligens házak vannak, meg okos eszközeink, meg okos ez, meg okos az. Vajon a házasságunk hogyan intelligens? Mert nem lesz elég az, hogyha csak tudjuk, ugye ez az IQ-féle intelligencia, hanem a szív intelligenciája, így is szokták nevezni, de hogy az érzelmek intelligenciája mire való? Miért fontos az, hogy a házasságunk érzelmileg is intelligens legyen? Mit is jelent ez? Tulajdonképpen az a tudatos rész, az a kis kéregecske, az az IQ mindannyiunknak az idegrendszerében. Tehát az a tudatos rész, amit el tudok határozni, amit mit tudom én, kigondolok, kimondok, nem tudom én ezeket. De képzeljük el ezt, hogy ez egy olyan pici-kicsi kis kéreg, hogyha lefordítanánk hosszmértékekre, akkor ez egy kis 11 milliméteres kis valami lenne. Ehhez képest az egész idegrendszerünk, ami a döntéseket hozza a házasságban is, az a nagyon nagy terület, az 16 kilométernyi. Tehát 11 milliméternek magyarázunk így egymásnak, hogy érted, fiam? Tudod, ezt így gondoltam. Igen, persze, hát fel, jó, igen. És a 16 kilométer jön, amikor a helyzet van. És mégse azt csináljuk. Tehát valahogy hányszor van ez így, hogy úri nő leszek, hát én így nem viselkedek, és tessék. Vagy hányszor elgondoltuk, hogy hú, mert igen, mert finom leszek, meg szeretem, meg jó.
Igen. És jön egy helyzet, egy szerda reggel, érted, és akkor ott füstöl, nem borzalom. Tehát ez az, amikor a 16 kilométer dönt, az a nagyon nagy rendszer. És éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy hogyan lehet ezt a nagyon nagy rendszert kézbe tartani. Mit tudunk ezért tenni, hogy ne söpörje el azt a kis 11 millimétert, amit úgy meggondoltunk, és valóban tényleg hát szeretük volna. Na most ebben ez az agykutatás segített igazából ebben, és megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet bekerülni ebbe a nagy rendszerbe, és hogy tudjuk ezt kézbe tartani. Sokféle központot ismertünk addigra már az idegrendszerben, járásközpont, beszédközpont, emésztés, mindenféle, hát nem így, de ez semantikus az ábrázolás, nem baj. Tehát sokféle központot, és érdemes volt lett volna, és keresték, hogy hol van az érzelmek központja. Nincs érzelmek központja, egyetlen egy idegrendszerben sem, vannak gócpontok, de érzelmi háló van, hogyha látják messziről is talán, ami minden központot, minden központtal összeköt, mindenkinek az idegrendszerében érzelmi háló van. A férfiakéban is, tehát mindenkiében van. És ez azt jelenti, azt jelenti, hogy mindennel jár érzelem. Tehát mindennel. Akár ülünk, akár állunk, akár alszunk, föl is ébredünk az érzelmekre, tehát ez még akkor se csitul el, mindennel jár érzelem. Legfeljebb nem fejezzük ki, nem úgy fejezzük ki, nem azt fejezzük ki, nem akarjuk kifejezni, nem tudjuk kifejezni, mindegy, de mindennel jár érzelem. Ugyanebből következik, hogyha az érzelmi hálónak egy kicsi kis pontjára egy inger jön, bármilyen kis inger, egy kedves tekintet, egy érintés, egy zene, egy emlék, egy illat, egy szóval sok minden, érzelmi inger, és gondolják meg, hogyha egy sűrű hálót megcsipkedek egy helyen, mi történik? Hát mozog az egész. Tehát bemozdul a személyiség, és mondjuk érzelmi inger esetén megmozdul az egész személyiség. A kisgyerekeknél lehet ezt jól látni, azonnal kidugja a nyelvét, minden ugrándozik, mindenféle. Nagyobbaknál már nem annyira, de mindig tudhatjuk, ha érzelmi inger éri a társunkat is, akkor megmozdul az egész személyiség. De ez lehetőség is arra, hogy ha érzelmi inger éri a másik szemét, ugye, akkor lehetőségem van arra, hogy az egész személlyel kapcsolatba kerüljek. Tehát, hogy tényleg hassunk egymásra, hogy valóban tényleg találkozzunk. Majd erre is kicsit visszatérek. Tehát azt mondjuk, hogy érzelmi inger esetén bemozdul ez a személyiség. Nagyszerű. Eddigre már tudhatták, az agykutatás itt szintén sokat segített, hogy ennek a kéregnek van intelligenciája, ez az IQ. Adatokat, tényeket megérteni, nem tudom én következtetni, memória, tudatosítás, számolás, elemzés, nem? Jó, ez az IQ. De ezen a ponton ugye kiderült az, hogy nem csak a kéregnek van intelligenciája, hanem van a hálónak is, ez az EQ, az emocionális intelligencia, az érzelmi intelligencia. Tehát a háló intelligenciája. Na most, az IQ-ról tudjuk azt, hogy mindenki kap egy zacskónyit a születésekor, ugye? Tehát egy meghatározott mennyiség van. Nem kellett félni, de ennyi van. Tehát ezt ki lehet bontogatni, fényezni, meg mindenféle, de nem lehet növelni. Tehát tényleg olyan, mint a magasságom. Tehát kihúzhatom magam, kis magas sarkú cipő, ez meg az. Jó, de nem leszek olyan magas, mint itt önök, szerintem mindenki. Magasabb nálam. Nem baj, de nem leszek. Ilyen az IQ, tehát megvan a meghatározott mennyisége mindenkinek. Nem olyan nagy baj ez, csak így van. Ellenben itt van a háló, amikor azt mondtuk, hogy a hálónak is van intelligenciája, de ennek az a tulajdonsága, hogy ez egész életünkön át fejleszthető. Tehát most is, házasságban is. Mindig fejlesztem, mindenkinek van esélye, mindenkinek. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez leállt 7 évesen, 17 évesen, nem? 20-23 éves korig nagyon dúl, de utána is rendszeresen keletkeznek rajta új és új idegrendszeri kapcsolatok. Tehát semmi esélye annak, semmi létjogosultsága annak, hogy azt mondjam, hogy én már csak ilyen vagyok, hát ami a szívemen, a számon, tudod, ilyen szókimondó az egész család, nálunk a dédi is ilyen volt, és ilyen a család, tudod? Hát tudod, milyen a dédi? Hát neveletlen, meg te is. Az egész család úgy, ahogy van, ha ezt mondod, kész. Mert ezt lehet nevelni. Tehát egyszer, és itt kezdődnek ezek, itt kezdődik az a kérdés, az érzelmileg intelligens házasság, hogy ezek a területekhez valójában hozzáférünk, és csinálunk ezzel valamit, vagy egyszerűen azt mondjuk, hát édesem, így jártál, elvettél feleségül, ilyen az egész család, most mit csináljak már? Szóval ez nem így van. nevelhető. De ebből az érzelmi intelligenciából nem kapunk egy zacskónyit se, senki. A teremtő így rendelkezett, hogy ebből mindenki csak egy kis csirányit kap. Ezzel születünk, minden élő ember, pici kis érzelmi intelligencia lehetőséggel. És ha nem csinálunk vele valamit, vagy nem jól csinálunk vele valamit, akkor ekkora marad. Tehát lehet, hogy valaki már 47-es lábon él, és X szafrang van a neve előtt, és magas polcokon csücsül, és az érzelmi intelligenciája még mindig ekkora. Hát ez elég baj egy munkahelyen, de vészes egy házasságban. Vészes. Azért vészes, mert ott nagyon közel élünk egymáshoz, és minden nap előjön ennek a készségnek, képességnek a hiánya. De mivel, hogy azt mondtuk, hogy ez mindig nevelhető, és egész életünkön át nevelhető, és mindenkinek van esélye, az anyósodnak is, ezért nagyon érdemes vele foglalkozni, hogy mit lehet ezzel tenni, ugyanis az érzelmi hálón hozzuk a döntéseinknek a 70%-át mindenki. Tehát a döntéseink 70%-át. Tehát a házasságban is. Az, hogy kitartok, hogy hűséges vagyok, hogy visszaszólok, hogy megteszem, hogy nem, hogy melletted maradok, hogy segítek ebbe, vagy hogy mindegy. Ez az összes döntésünk 70%-át az érzelmi hálón hozzuk. Csak 30%-ot vagyunk képesek itt kéregen dönteni. Csak az a baj, hogy amikor elönt a lé, már pedig ez néha előfordul, akkor pont az a kéreg, tehát az záródik. Tehát akkor vagy abban a helyzetben, hogy te Úristen, hát hogy viselkedtem, így sose akartam. Amikor elhatároztad, hogy én úgy nem fogok, mint anyám, tehát nekem anyukám nagyon szelídnő, de mondjuk valaki elhatározná, hogy mert amikor megmérgesedett, fú, akkor föltölt az órát, ott hagyta, igen, csöndbe, így elvonult, így csöndbe, én, és hozzávágtam, mit tudom én, mit. És akkor én elhatározom, én sose fogok így, mint anyám. És amikor elborul a lé, ugye eldönt a lé, hát még a szög is ugyanaz lesz, amivel anyát szokta. Hát az a helyzet, mert a minta nagyon nagy, nagyon erős, és ilyenkor az érzelmi háló dönt, és nem az a bizonyos racionális. Tehát itt nagyon fontos lesz, hogy mit teszünk ezzel az érzelmi hálóval, és ezt viszont a készségekkel lehet majd nevelni. Ne féljenek, nem lesz ilyen elméleti, mindjárt átérek a hétköznapra. Na most, azt mondjuk a készségek. Itt vannak ezek az adottságok. Ez az embernek az adottságai. A termetem, a vérmérsékletem, a barna szemem, a 36-os lábam, az IQ is ide tartozik, adottság. Érted, amivel születünk? Amivel heted iziglen meg vagyunk áldva, ezzel jöttünk. Vigyázz, ez nem sok. Ez csak 20-30% összesen. Tehát nem sok. Tehát ettől még, tehát nem lehet erre se azt mondani, hogy hát, na. Szóval nem sok. És szaggatott vonallal lehet ábrázolni, ez nem látszik nyilván, mert már én se látom, nem ám, hogy ott. Tehát nem baj, nem érdekes. Azt jelenti, hogy az adottságok érvényesülése nem automatikus. Tehát hiába vannak valakinek nagyon-nagyon jó adottságai, azok nem sétálnak be egy jó pályára csak úgy magától. Hát ezt nagyon jól látjuk, hogy születik a gyerekünk, ugye, jönnek azok a jósoló rokonok, és megmondják, hogy micsoda jó mozgása van, ebből atléta lesz, ebből milyen borotva füle van, ebből zenész lesz, hát menj oda egy 10 év múlva, és hiába van valakinek akármilyen jó mozgása, ha utál izzadni, abból nem lesz atléta. Soha. Ugye? És akármilyen a fil hallása, hogyha -5 percet gyakorol azon a hangszeren, nem lesz belőle zenész, ugyebár. Nekem van egy, szóval én zenei pályán indultam, 4 gyerekünk van, és hát tudtam az első pár hétben, hogy melyik gyerekünknek borotva a füle, tényleg éles, mindenféle. A -5 percet teljesítette abszolút, ugye? Soha nem csomagolta ki a csellót a csellóra előtt, hanem így szállította oda-vissza. Tehát ez szerintem -5 perc. Aranyos a gyerek, de nem lett zenész, de lehetett volna. Mindegy. Tehát azt jelenti, hogy a jó adottságok egyáltalán nem vonulnak be arra a pályára, de a szerencsétlenek se. Tehát az adottságok nem olyan meghatározók, nem hivatkozhatunk rá, hogy hát ugye már, hát most na, mert a gének. Hát a gének nem ilyen erősek, mert ugye vannak alvógének, azoknak kell inspiráció, mindenféle, vannak a génplaszticitást is ma már ismerjük. Tehát a környezet, a terep, a gyakorlás, a tapasztalat rengeteget ír még a géneken is. Tehát azt mondjuk, hogy nagyon fontos lesz ez a terület, a készségek területe. Jó. Készségek nagyon nevelhetők, nagyon jól dolgozhatunk velük, és nagyon jól formálhatják, vagy tolhatják erre-arra még az adottságokat is, és kibontakoztathatják az adottságokat is erre, vagy arra, vagy éppen az ellenkező esetben. Ebben az esetben talán érdemes majd bejátszani, megnézni, akkor is bejátszottam Nick Vujicsicsnak az esetét, akinek nagyon nagyon pocsik adottságai voltak, ugye kéz és láb nélkül született Nick Vujicsics, és hát azért 8 évesen szembe kellett vele néznie, hogy hát nem lesznek barátaim, nem tudok sportolni, nem lesz feleségem, talán családom se, munkám se, gyerekeim se, valami. Tudod mit? Másnak magyarázd azt, hogy kéz és láb nélkül lehet boldogan élni. Mert hogy túl lehet élni, ez lehetséges, de boldogan azért az nem lehet. És nagyon másfele alakult az élete. Hát szóval, ugye nem lett egy depresszív alak, nagyon szép épp hölgy lett a felesége. Aztán született egy kis fiúcskájuk, és kitalálta, itt van rákötözve, talán kicsit látják, ugye, kitalálta, hogy lehet vele biciklizni, aztán született még egy fiúcskájuk, és utána körülbelül egy 2 évvel ezelőtt ikerlányok is születtek a családban. Hát most így nagy családban élnek, nem múltak el a nehezek. És bizony ki kellett találni azt, hogy hogy kapcsolom fel a lámpát kéz nélkül. Hogy fogom meg a feleségem kezét, mikor kezem sincs. És hogy mi emeli ki őt? Mi az, amivel rájön, hogy a feleségem szívét meg tudom fogni úgyis, ha nincs kezem? Mi az, amit így emleget, és azt mondja, hogy a hála, a türelem, a humor, a probléma megoldó képesség, a kudarc tűrő képesség, az újrakezdés, a gyerekek, a kreativitás például, ez mind érzelmi intelligencia készség volt. Ez egy se IQ, egy darab se. Tehát nem baj, ha van az IQ, de ami azt alkalmazza, ami majd azt valahová, tehát valamilyen irányba bele tudja, tehát be tudja fogni a lovat abba az irányba, az az érzelmi intelligencia. És pontosan ez az, ami a házasságban nagyon-nagyon erősen hiányzik, ebben a nagyon, vagy hát hiányzik, vagy nagyon jó, hogyha megvan, hogyha ennyire közel élünk egymáshoz. És ezért kell megnéznünk azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyeket majd tudunk használni így a házasságban, akkor, hogyha tényleg azt lehet mondani, hogy intelligens a házasságunk, vagy érzelmileg is intelligens a házasságunk. Na most, ott vannak azok a készségek, a piros az érzelmi intelligencia területe, a zöld az IQ, tehát látják, hogy jó a helyzet, mert az IQ egy nagyon kis rész csak, tehát egy 20%-nyi, nem több. Tehát ez az, amikor adatokat, tényeket megjegyzünk, stb. Számolunk, elszámolunk, elemzünk, hát erre nem mindig van szükség a házasságban, azt gondolom, vagy inkább a legfontosabb dolgok nem megszámolhatók, nem elemezhetők, és nem minden segítünk majd azon a kapcsolaton, amit minden nap élünk. Itt vannak az érzelmi intelligencia készsége, ezt most csak én nagy vonalakban mutatom meg, és utána szép apránként megnézzük, hogy ezek mit jelentenek a házasságban. Tehát, hogy melyek azok a készségek, amelyeknek működni kell a házasságban ahhoz, hogy ne csak ez a terület legyen meg, amit szép tudatosan elhatároztunk, hanem ez, amelyik majd működteti még ezt is. Itt vannak ezek a készségek, az affektív készségek, részletesen el fogom mutatni, és meg sok ilyen gyakorlati példát is nézünk hozzá, konkrét érzelmeket átélni tudni. Hát erre valaki azt mondta, hogy igen, hát persze, igen, hát ez nem nagy izé, élünk, mirulunk, azt sírunk, nevetünk. Nem, nem, mert egyszerűen ezeket nem csak tudni kell, hanem akkor kezdődik, amikor megborsózol, amikor úgy tényleg megérint, azért, vagy sírni, nevetni, örülni, gyönyörködni, kíváncsiskodni, érdeklődni, megrendülni, fájdalmat érezni, de ezeket át kell élni, és azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert sokszor át kell élni ahhoz, hogy működjön. Ahhoz, hogy például magunkban felismerjük, hogy ne legyen az, hogy nem vagyok mérges, de ez az igazság. Hát gondolkozz el rajta. Mi ez? Hát dehogy nem vagy mérges. Több évtizede mérges vagy. Lehet, hogy nem is rá. Érted? És mégis, mert nem ismerted fel magadban azt, és nem is tudtad kezelni. Vagy például itt van, amikor azt mondjuk az érzések azonosítása, például felismerése az arcon. Az arcon rengeteg érzést lehet felismerni, de csak tapasztalattal lehet megtanulni. Tehát, hogy mi van az arcodon. És gondold el, hogy hány ilyen lehetőség van. Van vagy 200 arcizmunk. 200. És ezek közül az a bizonyos kis 11 milliméter csak pár százalékot irányít, és az összes többit azt a 16 kilométer irányítja. Tehát nem vagy ura magyarul. Tehát kiül az arcodra, de kiül a másik arcára is. És ő is ezt tudja érzékelni, ha egymás szemébe nézünk. Sokszor. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, egy ilyen vezetőképző, csúcsvezetőképzőknek volt egy ilyen, nem tudom, előadás, egy külföldi tréner volt, és én csak fordítottam. És mesélte ezt a dolgot, hogy képzeljék el, hogy az egész emberiség, tehát bárhol, bármilyen kultúrában 7 darab alapérzést egyformán fejezünk ki. Mindenki. Mindenki nagy szemekkel csodálkozik, mindenki így undorodik. 7 alapérzés. Nem sok. Hát ez nem sok. És ezt mindenki így csinálja. Tehát elmész a busmanokhoz, és így csinálnak, akkor undorodnak, szaladjál. Pedig nem tudsz busmanul. Tehát 7 darab alapérzés, nagyon jól meg tudnánk egymáson ismerni. És képzeljék el, hogy hát csúcsvezetők voltak, ismerték, hogy igen, Paul Ekman, ő kutatta ezt a dolgot, jaj, de jó, mindenféle, ekkor meg akkor, jó. És akkor fogta ez a tréner, és feltette ezt a 7 alapérzést így képekben, és ezeknek a csúcsvezetőknek az volt a dolga, hogy mint az oviba így összehúzzák, hogy ez az undorodás, ez az öröm, ez a tarara. Aha. Nem értek el 30%-os eredményt. Meg is voltak sértődve, hogy biztos csavar volt a feladatban. És mondta ez a tréner, hogy uraim, nem volt csavar a feladatban, csak az lehetett, hogy amikor önök utasításokat osztogattak, akkor senkit nem érdekelt a másik arca. Tehát nem néztek rá, és nem tudták megtapasztalni azt, amit egy ilyen beszélgetésben, amikor egymás szemébe nézünk, akkor úgy érezzük, hogy ha most csodálkozik, most rosszul esik, most én, és ezt így lehet csak megtanulni. De ezt nagyon meg kéne tanulnunk, hogy amikor a másik arcán valami megjelenik, hogy az elutasítás, vagy csak a feje fáj. Vagy miért fáj a feje? Ugye? Szóval ezek nagyon finom kis érzékelések, de azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van. Hát érzékelem, hogy érzékelik. Na. Szóval Ezek például, de majd mutatok még más példát. Ott vannak a kognitív készségek, na ez is egy nagyon fontos rész, ez minden, ami belül így megmozdul. Lelkesedés, érdeklődés, nyitottság, kíváncsiság, nyitottság egy másik emberre, nyitottság egy másik megoldásra, nyitottság egy másik kultúrára, egy másik, nem tudom én, útvonalra, egy másik ízre, egy másik konyhára. Hát gyereke, két kompatibilis család nincsen az égvilágon. Ha legjobban házasodtál, akkor se. Tehát az a két család két nagyon más kultúrát hoz. És ott kell egy nagyon nagy nyitottság. Ez nem belátás kérdése, ez érzelmi intelligencia kérdése, hogy tudok-e nyitottan viszonyulni, érdeklődve viszonyulni esetleg a ti családi szokásaitokhoz. Ugye biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagyon nehéz is lehetett, hogy például a karácsonyi szokásokat úgy összecsiszoljuk. Mert nálunk ilyenkor jön az angyalka, nálatok meg olyankor jön az angyalka, nálunk meg ekkor eszünk, de nálunk nem eszünk, de ti egyetek, de mind nem tudom. Tehát ez, ilyen picikéket, vagy amikor nem tudom én, hát anyósod krumpli levese. Hát emberek, hát nekem nagyon jó anyósom van, de nagyon emlékszem arra, hogy amikor úgy először fiatalasszony koromban úgy főzögettem, vagy valami, és oda mellém sodródott, és akkor így csak úgy azt mondta, hogy hát édesem, ezt nem így szoktuk. Hát elég nagy nyitottság kellett ahhoz, hogy megkérdezem, hogy miért anyuka, hogyan? Szóval ezek is azok a készségek, és mindjárt mutatom, hogy ez miért annyira érdekes, hogy nem lehet ezt ugye IQ-ból megoldani. Tehát ezek azok a bizonyos mozgatós készségek. Itt vannak a társas készségek, na hát ez aztán reggeltől estig kell. Vezetés, alkalmazkodás, tolerancia, kommunikáció, empátia, minden, ami társas. Hát egy társas életben ugye az egész élet az. Tehát még a szuszogásunk is társas, mert miért horkol, meg miért nem horkol, meg miért hideg a lába, meg miért meleg. Tehát mindegy, kinyitja ez ablakot, vagy na, mindegy. Szóval ez mind társas, de ez is egy intelligencia, egy valami, hogy ebbe össze tudunk-e hangolódni, hogy tudunk-e esetleg váltani a feladatok között, hogy most vezetni kell, most meg alkalmazkodni kell. És ezt nagyon sokszor elszoktuk annyival csapni szépen, hogy jaj, hát ez olyan kis vezető típus, mindig ez volt, ez meg olyan kis csapattag típus. Hát aki ilyet szól, az egy dilettáns típus. Azért, mert az adottságokban lehetsz ennyire típus, ott abban a kicsikébe biztos hátul is látják. Az összes többi nevelés és önnevelés kérdése. Mindenkinek kellenek a vezetői készségek. Idődet beosztani, vezetői készség. Hát nem mondhatod azt, hogy figyelj, én örökké kések, mert ezt jókor mondom most. Szóval nem mondhatod. Mert én olyan típus vagyok, vagy valami. Hanem ezzel lehet dolgozni. Tehát egyszerűen ez egy vezetői készség, az idődet beosztani. Mondjuk az előttünk lévő kamion idejét nem tudtam. Tehát érted, ez egy vezetői készség. És hányszor volt ez? Hát házasságunk elején nagyon sok problémánk volt ebből, ugye, hogy jó, hát ugye össze kell csiszolódni, és akkor nem tudom én, hogy készítem a vacsorát, ugye, mindenféle, és akkor csak nem jön, de múltkor sem, meg akkor sem, és elég volt már, érted, csak mindenféle, na, szóval minden. És akkor, mikor hazajön, és akkor persze tele voltam vele, hogy de miért nem, de legalább szóltál volna haza. És akkor neki a másfél órás készítés, ez nem sok nekem, meg sok volt. Tehát érted, és akkor ez most micsoda? Mert nem bízol bennem, de bízom, de akkor miért nem szólsz haza? De hát tudod, hogy dolgom van, de miért nem szólsz le? Na szóval ez is az. Tehát, hogy ezeket össze tudjuk-e valahogy hangolni, meg tudjuk, és nem lesz-e minden alkalommal az, hogy akkor most már megint, mert ezek az apró dolgok kezdik ki egyébként a hűséget is. Tehát biztos, hogy nem az a hűségnek az első kikezdés, meglátsz valakit és beleszeretsz, ilyen is van, de az könnyebb azért könnyebb kézbe fogni, mint ezeket az aprókat, amelyek szép lassan érted, széttolnak minket, mert már megint. És ezek a készségek ide tartoznak.
Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Önfejlesztő körök a felsőoktatásban, később magyar szakkollégiumok, majd Kepes György szakkollégium. A Fecseg a Kepes legújabb adásában Vályi Vivien kollégiumi tag, és Sarkadi Bíborka elnök a Kepes történetét, múltját és alakulását mutatták be Zubek Ádám bentlakótaggal. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, a folyamatos tanulás a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető Hímzőszakkör évadzáró kiállítása a Tittel Pál könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítás sorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető Hímzőszakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A három év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás július 31-ig látogatható a Tittel Pál könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittel Pál könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, egzotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az EKKE csillagvizsgáló és tudományos élmény központjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt a harmadik adásunk, és én Bibarka vagyok.
Én pedig Vivien. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
Sziasztok.
Mutatkozz be, Léci, ki vagy? Hogy itt vagy?
Elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022 februárja óta vagyok. Még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben, úgyhogy ez alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosómozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak, és mi magunk a Kepes hogy alakultunk, és erről fogunk kicsit diskurálni. Haladjunk is vissza, hogy mik voltak az első kezdeményezések és a hasonló önkörül fejlesztő mozgalmak vagy intézmények így az egyetemek körül? Miről hallottatok?
Hát ugye először is külföldre kell tekinteni. Magyarországon sokkal később szerveződtek az egyetemeken ilyen körök. Először is az Oxfordi Egyetem az, ami egy példaként mutatott az ilyen önszerveződő körök esetében, majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen.
Ez Angliából indul ki, nem?
Így van,
a 12. században ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni a motiváltabb hallgatók. És ez szépen folytatódott, míg a franciák.
Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb, az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégium elődnek az Eötvös József kollégiumnak az hát ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napoleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a neveit azt megkérem, hogy a Bíborka mondja ki, mert hát ha francia
kérdés. Ők voltak a Grand École Supérieurök.
Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudásuk alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok. Ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogyha ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották, egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbáltak bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, vagy hát az Eötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis franciásteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét, ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
Igen, igen. Úgy egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
Őt tanítják. Igen.
Ennyit szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, mert nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is megtudjunk.
Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni igen. erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk igen. tegnap igen, este.
Igen.
Úgy hiába kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumukról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá, és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgot írt le, mint igen. ez a kutatás, tehát valóban nincs egy mély, nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetség gondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak, a másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoliknak a között az első az Rajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött, az első 1981-ben Szarvason volt.
És mi is ez a nyata?
Hát ez a nyári találkozó. Ugye, hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték. Tehát, ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Eötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás korunkban elég fontos szerepet játszottak. Kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
Sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
Kis bulika.
Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van, de mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkóron vettem részt. Online tudtam sajnos csak becsatlakozni. Ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőségbiztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Interkolon belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Interkol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat. Igen. És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy valóban minősít, és visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítmény az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Interkol az a összakkollégiumi mozgalom, ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumet, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává, a politika az lassan kikopott, sőt, hogy a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak, és ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepes György szakkollégium nevet, azért mert az akkori bentlakó tagok úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és emiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Egerben megcsinálni. ugye, ahogy néhány régi dokumentumot futottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
Igen, nekem a teástek voltak a kedvenceim.
Igen, teáházak
voltak. Igen, teáház, amikor hetente vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyományá vált, több éven keresztül is folyt.
Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk az elődökhöz felnőni.
Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamiért, valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
Lehet, erre rá kéne feküdni.
Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre?
Ennek nincsen vége, véges ideje.
Igen.
Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a bábszínházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kultúrálódjunk.
Igen.
Bábszínház, az nagyon jó lenne.
Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
Igen. Hú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
Ú, az nagyon jó volt.
De igen. Szeretem a Vitéz Lászlót.
Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a Kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B-épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában, majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyarkoliban, és most a Lányka kollégiumban vagyunk bent, szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma többi épülettel, például B-épülettel, vagy az apartmanokkal is az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkori hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető...
Kötelezettségünk.
Így van, és hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkori is élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Viborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Viborkának egy ilyen nagyon szuper host.
Oh yeah. Köszi nektek is, köszi Ádám, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!